Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domonics András. A Magyar Tudományos Akadémián mutatták be a Magyar Asztronautikai Társaság szakmai közreműködésével és az Európai űrügynökség ajánlásával megjelent Magyarország és a világűr, szerepünk a világ űrtevékenységében című könyvet. A kötetről és a magyar űrtevékenységről Kovács Kálmánnal, a MANT elnökével beszélgettem.
Még Magyarországon soha nem készült könyv arról, hogy milyen űrtevékenység, űrkutatás, űripari tevékenység, űroktatás, alkalmazások vannak Magyarországon, milyen cégek, kutatóműhelyek dolgoznak ezeken, és hogy milyen eredményekkel vagy milyen kísérleti eszközökkel, kutatási eredményekkel járulunk mi hozzá a világűr tevékenységéhez. Ez a könyv tehát megpróbálja ezt összefoglalni. 70 szakértőnek a munkája van mögötte, tehát azt mondhatom, hogy szakmailag nagyon magas színvonalú, de nagyon közérthető nyelven próbálja elmondani, Magyarország miben is járul hozzá, milyen szerepet is játszik a világűr tevékenységében.
Ugye az űrkutatás kezdete 1957, a Sputnik 1 fellövése. A magyar űrkutatás kezdete 1980, Farkas Bertalan.
Többféle megközelítés is van, ugye lehet kezdeni akár Kármán Tódornál is, tehát kezdhetjük annál a kiváló embernél, aki először a rakéta elvet és a rakéta hajtást, mint egy eszközt ahhoz, hogy megismerhessük az űrt, feltalálta. Azt hiszem ott is kezdhetjük, és ennek is magyar vonatkozása van, de szokás kezdeni Baj Zoltánnak az úgynevezett holdradar kísérleténél is. 1946-ban egy radarjel küldésével a hold felé és annak fogadásával tulajdonképpen az első ilyen modern technikai űrkísérletet hajtotta végre. Magyarországon szokás azt nevezni a magyar űrkutatás kezdetének, és valóban, ahogy ön mondja, praktikus okokból Farkas Bertalan az első magyar űrhajós űrrepülését is szokás egy kiinduló pontnak tartani. Nem csak azért, mert az első magyar űrhajós akkor került a világűrbe, ami önmagában persze egy hatalmas dolog, hanem azért is, mert ezen misszió során Farkas Bertalan 8 olyan kísérletet hajtott végre, végzett el, amely kísérleteket azóta továbbfejlesztve tulajdonképpen a magyar űrkutatás és űripar alapjait teremtették meg.
Az hogyan lehetséges, hogy 1984-ben, tehát még javában a hidegháború ideje alatt a magyar pille dózismérőt a Challengeren próbálták ki, tehát egy amerikai űrsiklón?
Hát ennek megvan a maga titkos története, hogy így is mondhatnám. A mi űrkutatási tevékenységünk nem katonai alapú volt. Ugye a legtöbb jelentősebb űrkutatással foglalkozó országban ez egy katonai nemzetbiztonsági tevékenység. Magyarország végig a kutatási vonalon maradt. Elsősorban azért, mert az Interkozmoszban, tehát a szovjetek által menedzselt űrprogramban mi kutatói vonalon csak elemi kutatásokat, tehát egy-egy kutatási feladatot hajtottunk végre. Tulajdonképpen a pille dózismérő egy ilyen kutatásnak a, hát nevezzük úgy, hogy egy nagyon jó sikerült mellékterméke, egy magyar kreativitás során létrejött terméke, amely nem volt benne ebbe a hivatalos programban, és ilyen módon tulajdonképpen lehetőség volt arra, hogy a akkor már létező magyar-amerikai szakmai űrkapcsolatok mentén ez a kísérlet megvalósuljon. Hozzá kell tennem, hogy ez akkor nem minden politikai felhang nélkül, utólag is felhang nélkül zajlott, de hát a tudósok, a kísérletezők nem tudtak ellenállni annak a fantasztikus lehetőségnek, hogy egy magyar űreszköz az űrrepülőgépen kerüljön kipróbálásra. Hát azt hiszem, hogy ezt érthetjük, hogy igen, vállalták a tudósok is, vállalták a szakemberek is, sőt, a politika egy része is vállalta az ebben való közreműködést.
Ennek az ön által is említett tudományos megközelítésnek köszönhető az, hogy ma is ugye természetesen az Európai űrügynökséggel kapcsolatban állnak a magyar űrkutatók és tudósok, de ugyanakkor a NASA-val is és a Roscosmos-szal is.
Igen, tehát mi kicsi országként ugye kétféle stratégiát követhetnénk. Az egyik, hogy valamelyik kutatási csapatba, vagy valamelyik nagy missziós csapatba tartozunk, és akkor ott végzünk munkát. A másik lehetőség is ezt a lehetőséget, vagy ezt a változatot követte a kezdet óta a magyar űrkutatás, ez pedig az, hogy lehetőség szerint minél több szakmai kapcsolatot építsünk, ahogy elmondta, igen, nem csak az európai űrpolitikával, űrügynökséggel, hanem a NASA-val, Európával is, a Roszkozmosszal is, sőt, Indiával, Kínával céges kapcsolataink vannak, kutatási kapcsolataink vannak az indiai és a kínai programban, de utóbbi időben Ausztrál és Japán vonatkozások is vannak már. Tehát azt mondhatom, hogy kezdet-kezdete óta volt ez a fajta több irányultsági szándék, és ma pedig egyértelmű, hogy sok lábon áll, sok kapcsolaton nyugszik ez a magyar űrtevékenység. Nem véletlenül a külgazdasági és külügyminisztérium ma gazdája ennek a területnek, hiszen ennek a legerősebbek éppen ezek a nemzetközi vonatkozásai. Magyarország semmit sem tud ezen a területen, hogy így mondjam, érdemben önállóan cselekedni, csak több ország nagyobb projektjében való közreműködés által.
Ha a gyakorlati részét nézzük, akkor hol tartunk most? Ugye 2012-ben pályára állt a Maszat 1, az első magyar műhold. Hol tart most a magyar űrkutatás?
Valóban azt kell mondanom, hogy egy nagyon jelentős mérföldkő volt az az egészen picike kis eszköz, ugye egy köbdeciméteres, egy kilogrammos tömegű eszközről beszélünk, mégis egy óriási vonal volt, egy Rubikon átlépése volt, hiszen ez volt az első alkalom, hogy komplex magyar gyártású, fejlesztésű űreszköz a világűrbe került. Eddig mi részeszközöket gyártottunk, alrendszereket, nagyon kiválóakat, akár a Rosetta programban, akár a Vega programban. Még volt olyan is, hogy ugye, mint a Vega programban, hogy meghatározó szinte 30%-os volt a mi szerepünk az egész berendezésben és programban. Mégis azt kell mondanom, hogy az, hogy egy komplex eszközt tudtunk előállítani, ez akkor is nagyon nagy teljesítmény, hogyha az első ilyen komplex eszköz 1957-ben került a világűrbe, és ahhoz képest a 2012 bizony arrébb van. De ez akkor is egy hatalmas teljesítmény volt, erre ma sem képes túl sok ország, és ezben a miniaturizált műholdas területen vagy területen kifejezetten jók vagyunk, hiszen a smog, a még kisebb, ugye a Maszatnak kb. 1/8 térfogatával rendelkező smog, a maga nemében egyedülálló, tehát ha tetszik, akkor világelső volt az ilyen működő, egészen miniaturizált kis műholdak esetében. Tehát azt hiszem, hogy ezen a területen egy olyan jelentős lépést tettünk, ami a belső közvéleményt, tehát a hazai döntéshozóknak, politikának, iparnak is egy picit föl kell tette az érdeklődését, hogy jé, mi is tudunk ilyen komplex eszközöket készíteni, és azok működnek. A várható időtartamot 3 hónapot bőven meghaladóan gyakorlatilag a fizikai halálig, tehát ameddig a légkörben el nem érnek, addig tudnak működni. Ez azért egy óriási teljesítménynek számít, és ez azért fölhívta a figyelmet az egész területre. Lökést adott például az Európai űrügynökséghez való csatlakozásban is, a döntéshozóknak, és hát az ipari megbízásokban is látszik, hogy megbízható partnernek tekint Magyarországot.
A Magyarország és a világűr című könyv 2021-el zárul. Picit, ha előre nézünk, mit hozhat a jövő a világűrben Magyarország számára?
Mi azt reméljük, hogy az a fajta lendület, amit most kezd venni a magyar űrkutatás, nem csak azért, mert a magyar nemzeti pozíciót egy önálló műholddal és magyar irányítású műholddal szeretnénk betölteni, nem csak azért, mert a második magyar állampolgár űreplését tervezünk, hanem azért is, mert azt reméljük, hogy egy nagyon komoly áttörés várható abban, hogy egy sokkal szélesebb szakmai gárda kezd kialakulni. Ezért is szól ez a könyv a mai 10 éves fiatalok is elsősorban, hogy motiválja őket abba az irányba, hogy Magyarországon érdemes, lehet, és nemzetközi viszonylatban is karriert jelent, hogyha ezt az űrtevékenységet, űrkutatást, földmegfigyelést, tehát ezt a pályát választják a fiatalok. A magyar űriparnak a lehetőségei sokkal nagyobbak, mint amit most a kapacitása révén be tud tölteni.
Szigma, a holnap világa.
Radiokarbonos kormeghatározással vélhetően megtalálták a Tihanyi apátságban csak nem 1000 éve eltemetett Első András király és családtagjai földi maradványait. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Bölcsészettudományi Kutatóközpont munkatársai tovább vizsgálják a csontmaradványokat. A történelmi források szerint az általa 1055-ben alapított Tihanyi apátságban temették el 1060-ban Első András királyt, majd több hozzátartozóját, feltehetően Dávid fiát és feleségét. A sírokat a történelem során több lépésben találták meg, és egy részüket felbolygatták, mondta Takács Ágoston, ásatásvezető régész.
fontos hangsúlyozni, hogy az idei ásatáson mi már eredeti pozícióban nem találtunk a sírokban eltemetetteket. Ez részben ebből a többszöri bolygatásból is adódik, de hát itt azért azt gondoljuk, hogy már korábban is lehettek ilyen irányozott kutatások arra vonatkozólag, hogy mondjuk Első András sírját, illetve hát földi maradványait megtalálják. Erről Bél Mátyás is beszámol egyébként, aki utazásai során eljutott természetesen Tihanyba is, ahol említette, hogy itt azért mindenféle régi csontokat mutogattak neki, amiket Első András csontjainak gondolnak.
Egy ideig az apátság felújításához kapcsolódó kutatás és ásatás most lehetőséget adott a 12 sírban talált maradványok vizsgálatára, mondta az ásatás vezető.
Egy kis része volt olyan, ami egyáltalán nem volt bolygatva, a nagy része pedig már nagy részt összehány csontokból állt, és végül is egyetlen egy olyan sírgödör volt, amiben viszont már semmilyen csontot nem találtak. Ez a középső, ami pedig hát nyilvánvalóan a főhelyen lévő Első Andrásnak tulajdonított sírgödör lehetett.
A király kripta korai temetkezési fázisában 4 sírt alakítottak ki. A sírhoz nem köthető csontmaradványokat 3 ládában találták, azokat több laboratóriumban szénizotópos vizsgálatokkal vizsgálták. Erről már Mende Balázs Gusztáv paleoantropológus, a projekt koordinátora beszélt.
Elmondható, hogy a 11. századra keltezhető csontmaradványok Első András király, illetve szűkebb családja a földi maradványaihoz tartozhatnak. Ezek az eredmények természetesen a radiokarbon vizsgálatoknak az eredményei, és ezek a radiokarbon vizsgálatok jelen esetben megalapozzák azt a későbbi vizsgálatsort, amelyeket egy más radiokarbon módszerrel, esetleg egy pontosítással, illetve később genetikai vizsgálatokkal tudunk kiegészíteni, de elmondható, hogy ez a típusú egybeesés a különböző akkreditált laboroknak teljesen egy irányba mutató adatsora megerősíti azt, hogy a 11. századi réteget csontok tekintetében meg lehetett fogni, és a 11. századra köthető sírok mind történetileg, mind pedig régészetileg nem lehetnek másak, mint a uralkodóhoz, illetve az uralkodó közvetlen családjához köthetőek, függetlenül attól, hogy pontosan meg tudjuk-e nevezni őket csontok és egyebek szerint.
Azt későbbi vizsgálatok bizonyíthatják, hogy 2, 3 vagy 4 ember maradványait találták meg a király kriptában. A maradványokat genetikai vizsgálatnak is alávetik.
A jelenlegi adataink azt mutatják, hogy a 2. ládában lévő mintáknak nagyon rossz a genetikai állománya, a megtartása, de a vizsgálat folyamatban van, úgyhogy előzetesen erről felelőtlenség lenne nyilatkozni. Az biztos, hogy nagy munka lesz belőle olyan adatot kinyerni, ami számunkra igazából fontos, ezért is értékelődik föl a radiokarbon adatoknak ez az egybehangzó kronológiai helyzetre való utalása.
A kutatások a Bencés vonalon Bakonybélben és a maradványoknál is folytatódnak.
Szigma, a holnap világa.
Átadták az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Bárány Róbert díjait. A tudományos életterületén dolgozó fiatal kutatók eredményeinek erkölcsi elismerésére és anyagi támogatására. A díj egyik idei nyertese Hajnalné Nagy Szilvia Anett radiográfus, aki kutatócsoportjával a stressz és a depresszió talaján kialakuló agyi eltéréseket vizsgálja modern képalkotó módszerekkel. Hajnalné Nagy Szilvia Anettel beszélgettem.
Mi a stressz és a depresszióval foglalatoskodunk? Ez ugye hát egy széles körű dolog, elég sok ember stresszes, és sajnos ebből fakadóan sok is depressziós, és hát egy népbetegségről van szó, és ezért is gondoltuk azt, hogy mi egy kicsit elébe megyünk ennek a történetnek, és hát sokan ugye legyintenek, hogy hát igen, a stressz mindenkit érint, mindenki sokszor depressziós, rossz idő, rossz hangulat ellen nyilván kihatással van, de ez sajnos a WHO adatai alapján egy olyan népbetegség, ami elsők között szerepel a munkaképtelenséget okozó betegségek között. És ezért mi azt gondoltuk, hogy ennek egy kicsit elébe megyünk, és egy olyan új típusú mágneses rezonancia képalkotással vizsgáljuk a betegeket, ami alkalmas arra, hogy ezeket a szemmel normál esetben nem látható elváltozásokat kimutassa.
Ha szemmel nem láthatóak ezek az elváltozások, akkor mit látunk akkor, hogyha a stresszt és a depressziót gépekkel vizsgáljuk?
Ez igazából egy funkcionális vizsgálatot jelent. Nagyon érdekes, mert az emberkészülékben nagyon sokan feküdtünk már, tudjuk, hogy milyen, viszont általában csak simán feküdni kell a készülékbe. Ez viszont egy olyan vizsgálat, amikor egy konkrét feladatot kell csinálni. Egy konkrét feladat alatt azt értem, hogy minden olyan eszközt használva, ami MR-kompatibilis, mi a betegeknek egy feladatsort vetítünk egy monitorra. Ez a feladatsor, ez konkrétan úgy néz ki, hogy 3 arcképet látnak, fölül van egy célkép, a felső célképen egy érzelem látható, és magát az érzelmet kell a betegnek fölfognia, értelmeznie, és magát az érzelmet kell párosítani valamelyik alsó képpel. A kezében van egy joystick a betegnek, és a joystick segítségével választja ki, hogy melyik érzelem felel meg a felső arcképnek a párján. Ez azért nagyon érdekes, mert ahogy a képalkotást gyűjtjük a feladat alatt, olyan agyi funkcionális változások zajlódnak, amik csak egy ilyen funkcionális jellegű vizsgálattal monitorozhatók és detektálhatók.
Ugyanakkor a stressz is lehet különböző, lehet szorongásos, lehet egy pillanatnyi. Van különbség az önök vizsgálata szerint ezek között?
Igen, maximálisan. Ugyanis mi olyan stresszt vizsgáltunk, ami gyermekkorban érte a betegeket, tehát értem itt az alatt egy érzelmi bántalmazást, érzelmi elhanyagolást, fizikai bántalmazást, fizikai elhanyagolást, vagy akár szexuális bántalmazást is ide sorolhatjuk. Tehát egy olyan stresszt vizsgálunk mi, ami felnőtt embereket érint, de gyermekkorban tapasztalták ezt a stressz hatást. Egy gyermeknek folyamatosan fejlődő szervezete van, és azt vizsgáljuk, hogy ez a korai életkorban bekövetkező lezajlódó stressz hatás milyen eltéréseket produkál az agyban már felnőtt korban. Úgyhogy igen, van különbség, hogy milyen fajta stresszről beszélünk.
Mi történik ilyenkor az agyban?
Az agyban funkcionális változások zajlódnak le. Mi inkább erre vagyunk kíváncsiak. Tehát értem itt az alatt azt, hogy az agynak bizonyos magvai vannak, amik nem csak stresszre, akár boldogságra, örömérzetre egy válaszreakciót produkálnak. És mi ezt a válaszreakciót monitorozzuk, és vannak olyan ismert magvak, például az amigdala, amik negatív érzelmi ingerekre erőteljesebb választ tudnak produkálni. És mi ezt a választ hasonlítjuk össze, hogy milyen egy negatív arckifejezésre az amigdalának a válasza, ezt összehasonlítjuk korai életkorban elszenvedett stresszes betegekkel és kontrollalanyokkal ezt az agyi választ.
Tipikusak ezek az agyi válaszok? Tehát ugyanarra a stressz típusra ugyanolyan agyi válasz érkezik minden embertől, vagy különbözőek vagyunk?
Hozzávetőlegesen ugyanaz, tehát mindenki általánosságban negatív érzelmi ingerekre egy nagyon hasonló agyi választ produkál. Ezt ugye mi úgy is szoktuk hívni, hogy igazából csoportelemzéseket készítünk, kínálunk. Ez azért lesz fontos, mert majd nyilván ez a végső cél, de egyelőre csoportszinten tudjuk meghatározni azt, hogy egy adott betegség típusban milyen jellemző agyi aktivitások vannak. Ugye egy következő cél az, hogyha egyáltalán ez majd lehetséges lesz, hogy ezt egyén szintre is megpróbáljuk levonatkoztatni, hogy egy adott személynek pontosan milyen agyi válaszai vannak. Általánosságban tényleg hasonló, de minimális különbségek lehetnek, és ezek a minimális különbségek akár egy gyógyszeres kezelésben nagyon fontosak lehetnek, hogy ezeket a mini különbségeket mi detektálni tudjuk.
Ha ismerjük a folyamatot, akkor be is tudunk avatkozni?
Így van. Tehát ugye nagyon fontos, ez igazából az egész orvostudományra és mindenre érvényes, hogyha ismerjük magát a betegségnek vagy a kóroknak a kiváltó tényezőjét, akkor mi azt már jobban tudjuk kezelni. Meg tudjuk fogni azt a kiindulási pontot, amiből akár egy gyógyulási folyamatot tudunk végrehajtani. De ez nagyon fontos, ugye nagyon sok tüneti kezelés van az orvostudományban, de nagyon fontos mindig, ez egy alapkő, hogy mi megtaláljuk az okot, és ne a tünetet, hanem az okot kezeljük. És ez érvényes a depresszióra is, illetve a stresszre is. Inkább ugye gyógyszeres kezelések állnak rendelkezésre, illetve nagyon fontos a megfelelő pszichoterápia. Tehát itt ennek van inkább nagy szerepe, nyilván a gyógyszernek is, de hogyha egy konkrét okot ismerünk, hogy mi okozza az elváltozást, mi okozza az általános rossz kedvet, munkából kimaradást, akkor ezt egy célirányos pszichoterápia azt nagyon jól tudja kezelni. És így jönnek a pszichológusok, akiknek ebben igenis nagyon nagy szerepük van.
Egy egyszerű példával élve, hogyha valakinek mondjuk tériszonya van és elkezd ejtőernyőzni, akkor azt mondják, hogy egy idő után le tudja küzdeni a tériszonyát. A tériszony is egyfajta stressz tulajdonképpen. A stressz az valóban leküzdhető, vagy csak elnyomjuk magunkban?
Bizonyos mértékig leküzdhető. Ugye stresszből elkülönböztetünk jó stresszt és rossz stresszt. Tehát jó stressz például egy akár az ejtőernyőzés is ide sorolható, de akár hozhatom, hogy mondjuk egy esküvőnek a megszervezését. Iszonyatosan stresszes esemény, de mégis az ember boldogsággal tölti el. Ugyanez érvényes az ejtőernyőzésre, végül azért csinálja ezt, mert egy olyan felhőtlen érzést érez, amikor megtörténik ez az esemény, hogy ez végül is neki boldogságot ad. Ez a jó stressz. Ez előre viszi az embereket, ez egy adott, ahogy ön is mondta, egy adott félelmet, vagy akár egy adott kihívást segít legyőzni. Viszont van a rossz stressz, amikor ez a stressz érzet, ez a folyamatos szorongás állandósul, és ez az állandósult szorongás, ez már egy idő után nem leküzdhető, és az ember gyakorlatilag ebbe a csapdába kerül, hogy stresszes, nem tudja leküzdeni, ezért már újra stresszel, újra nem tudja leküzdeni, és egy olyan végtelen körforgásba kerül be, amit ugye sok esetben önállóan nem tud megoldani, és ilyenkor jön szóba a terápia.
A jó stressz és a rossz stressz agyi folyamata ugyanaz?
De nagyon sok vizsgálat van, ugye a jó stresszt azt nagyon nehéz vizsgálni. Azért nehéz vizsgálni, mert ez egy aktuális állapot. Az akkor van, amikor éppen mi egy adott helyzetben, akár az ejtelenyűzés előtt, mi ezt le akarunk oda ugrani, és ezt akkor éljük meg. Na most azt, hogyha az ember ugye éppen a repülőgépen ül, vagy az esküvőjét szervezi, az egy aktuális esemény, azt vizsgálni nagyon nehéz. Pontosan azért, mert azt akkor érezzük, amikor a szituáció van. Akkor nem lehet emberképalkotást csinálni, amikor az ember repülőn ül, vagy az esküvőt szervezi. Viszont akkor, amikor már ez a stressz állandósul, krónikussá válik, és akár depresszióba manifestálódik, akkor lehet vizsgálni, mert egy folyamatos hatásról beszélünk. Tehát nagyon nehéz vizsgálni jó stressznek a hatását az agyra.
Mondjuk egy 5 év múlva, 10 év múlva mivel lenne elégedett?
Én akkor lennék nagyon elégedett, hogyha valamilyen szempontból mi ezt a stressz, illetve depresszió betegséget, illetve ennek a kezelését, ezt még picit tudnánk támogatni, és az eredményeinket föl tudnánk használni. Olyan klinikusok, olyan szakértők, akik ezt beépítve egy adott betegnek vagy betegeknek az életét meg tudná egy kicsit könnyíteni, boldogabbá tudná tenni, illetve azt az aktuális depressziós státuszt, amiben aktuálisan vannak, azt megpróbálja leküzdeni, és ebben mi segítenénk. Én akkor lennék maximálisan elégedett.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.